Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Atipikus, háborúnak is nevezhető konfliktus kezdődött pénteken, 13-án, hogyha már betartjuk ezeket a számmágiás kontextusokat Irán és Izrael között, pontosabban Izrael és Irán, mert hogy úgy indult el a támadások és viszont csapások sorozata. Keresztes Imrével beszélgetünk a fejleményekről, a HVG szerkesztője jól ismeri a történetet, a térséget, úgyhogy kontextusába helyezzük ezt a mostani eszkalációt. Köszönöm, Imre, hogy itt vagy velünk.
Köszönöm én is, üdvözlöm a hallgatókat.
Mennyire gondoltad azt, hogy előbb-utóbb be fog ez következni? Voltak ráutaló jelek. A két ország viszonya régóta több, mint fagyos. Voltak már nem csak üzengetések, hanem fegyveres villongások is, de ekkora és ilyen mérvű támadásra azt hiszem, hogy ha visszalapozol, nincs is rá példa.
Igen, ez abszolút példátlan. A két ország közvetlenül háborús konfliktusba is csak tavaly került először, amikor a gázai és a libanoni háború kapcsán ugye Izrael, illetve Irán is egymást támadta rakétákkal és drónokkal, de ezek korlátozottak voltak, és mindkét oldalon attól féltek, hogy az eszkalációnak beláthatatlan következményei vannak. Ugye az az érdekes, hogy Netanyahu maga már évtizedek óta szorgalmazza az Irán elleni fellépést, de általában ezt vagy választási fogásnak tekintették, vagy a saját imázsának az erősítéseként fogták fel, ugye sokszor nevezik Netanyahut a Mr. Security-nek. Ő maga is szereti úgy beállítani saját magát, hogy ő az izraeli biztonság letéteményese. És izraeli szakértők is, nem csak nemzetközi, hanem izraeli szakértők is arra figyelmeztettek, hogy az iráni nukleáris létesítmények megsemmisítése nem olyan egyszerű, mint ahogy Izrael tette Irakban vagy Szíriában az ottani tömegpusztító fegyver programot ugye korábban szintén légi csapásokkal intézte el. Úgyhogy ez a mostani múlt pénteki támadás valóban meglepő volt ebből a szempontból. Abból a szempontból viszont nem, hogy az elmúlt jó 20 hónapban, mióta a gázai háború kirobbant, Izrael gyakorlatilag lenullázta a Hamászt, jelentős mértékben meggyengítette a libanoni Hezbollahot. Akkor támadta a jemeni hutikat, akiket az amerikaiak is igen erőteljesen bombáztak, mielőtt ugye nemrég ott tűzszünetet kötöttek volna. A Szíriában történt egy rezsimváltás, megbukott Bashar Assad rendszere, amely ugye szoros szövetségese volt Iránnak. Tehát az ellenállás tengelye, az a csatlós hálózat, amelyet Irán épített ki Izraellel szemben, jelentős mértékben meggyengült. Így Irán is maga meggyengült, ugye Irán ezeket a korábbi Izrael ellenes fellépéseket sohasem maga végezte, hanem mindig rábízta ezekre a proxikra vagy csatlósaikra. Illetve a tavaly végrehajtott izraeli légitámadásról is annyit lehetett tudni, hogy jelentős mértékben meggyengítette az iráni légvédelmi képességeket, orosz légelhárító rendszereket sikerült kiiktatni a Izraelnek. Tehát egy olyan iránt támadott meg most Izrael, amely sokkal-sokkal gyengébb, mint akár csak egy évvel ezelőtt, vagy még korábban. Tehát ebből a szempontból sok szakértő azt mondja, hogy ez egy kiváló alkalom, egy kiváló idő adódott most arra. Irán soha nem volt még ilyen gyenge, mint most.
Ez a gyengülés, ez valójában oda is vezethet, hogyha folytatódnak az izraeli csapások, akkor elindulhat egy belső erjedés. Nemrég olvastam a exiliumban élő egykori fiának a felhívását, hogy itt van a pillanat, találjon magára az iráni nép, és reméli, hogy az erőszakszervezetek is a nép oldalára állnak. Tehát mint egy jeladás volt. Mennyire látod ezt a folyományt életszerűnek, vagy inkább csak egy propagandafogás?
Netanyahu ugye ki ki is jelentette, hogy ezekkel a támadásokkal szeretnék hozzásegíteni az iráni népet ahhoz, hogy fellázadjanak, és kivívják a szabadságukat. De azért az nyilvánvaló, hogy az az iráni rendszer rendkívül népszerűtlen. Sokszor mondják, hogy már elvesztette a legitimitását is. Iráni források szerint akár a lakosság 90%-a már nem támogatja. Ugye ezek látszottak az utóbbi évtizedben többször is kitört tüntetések során, legutóbb 2022-ben kezdődtek nagyon komoly demonstrációk a rendszerrel szemben, amelyek áthúzottak 2023-ra.
Amelyeket végül le tudtak törni.
Igen, minden egyes alkalommal eddig az erőszak szervezetek le tudták gyűrni. Tehát egyrészt ez az iráni rendszer eddig mindent túlélt. Ugye túlélte a megszületése után rögtön kirobbant irak-iráni háborút, túlélte ezeket a tüntetéseket, és még túlélte azt a gazdasági válságot is, amely most már évek óta sújtja Iránt a szankciók miatt. Tehát ugye a nagy kérdés most az, és ezt latolgatják sokan, hogy miközben az országot bombázzák, hogy akkor elképzelhető-e egy ilyen felkelés. De számtalan oka lehet annak az iráni népnek, az elégedetlenkedőknek, hogy fellázadjanak, hogy pont akkor, amikor Izrael Iránt bombázza, az egy másik kérdés. Ugyanakkor az látszik, hogy az iráni vezetés gyakorlatilag szétszórt káoszban, Iránban, ugye olyan képek jönnek, a tömött sorokban menekülnek az emberek az autókkal, Teheránból, fogytán az élelmiszer. Izrael most már az energetikai rendszereket is bombázza, tehát áramszünetek vannak, és Iránban nagyon, nagyon nagy gond, alapvetően a vízhiány. Tehát számtalan olyan részlet adódhat most össze, ami ahhoz vezethet, hogy egy nagyobb tömegdemonstráció alakulhasson ki. Az iráni ellenzék azonban, vagy az iráni otthoni elégedetlenkedőknek a csoportjai azonban nincsenek jól megszervezve, nem alkotnak egy nagy egységes közösséget, nincs karizmatikus vezetőjük, tehát ez mind egy olyan kérdés, hogy vajon mennyire lehet most hatékony. De a fő kérdés az, hogy az erőszak szervezetek azok hova állnak. Iráni rendszernek van egyfajta szűk támogatottsága, és ez pont a forradalmi gárda, illetve a vallásrendőrség, és hát azok a rétegek, amelyek ideológiai szempontból kitartanak a teokratikus rendszer mellett.
Tehát a reguláris hadsereg, Imre, hogyha ő átpártol, vagy azt mondja, hogy minimum nem fog közbelépni, akkor az már billenthet az egyensúlyon?
Hát ha nem lép közbe, az nem billent. Ha viszont valóban a nép mellé áll, az számíthat. Csak hát ugye Iránban a fegyveres erők úgy vannak felépülve, hogy a forradalmi gárda az, mint egy elit alakulat, ők rendelkeznek nagyon komoly rakétatechnikával, ő hozzájuk kötődik maga az atomprogram is. A reguláris hadsereg az csak úgy van, tehát jóval kevésbé van felszerelve, kevésbé van kiképezve. De az biztos, hogy az talán, ha tevőlegesen mondjuk egy esetleges felkelés mellé állna, akkor az számítana. Ami még érdekes, hogy az izraeliek nem csak az infrastruktúrát bombázzák, hanem rengeteg katonai vezetőt likvidáltak már eddig tucatjával, gyakorlatilag lefejezték a forradalmi gárdát, sőt már megölték a megölt parancsnok helyére kinevezett parancsnokot is, talán tegnap vagy tegnap előtt. Akkor likvidálták a hírszerzés főnökét és a helyettesét. Szóval itt komoly vezetési válság is elképzelhető, hogy akadályozza a döntéshozatalt. És hát ugye maga Netanyahu, és most már Trump is arról beszélt, hogy akár Khamenei is céltáblává válhat, Ali Khamenei, az iráni vallási vezető. Állítólag Izraelben nagy vita folyt arról, hogy őt is likvidálják-e. A háború első napjaiban bizonyos hírek szerint ezt Trump még megvétózta. Legutóbb viszont már úgy nyilatkozott, hogy Khamenei egyelőre biztonságban van, egyelőre, de hogy aztán majd mi következik ezután, azt ugye nem lehet tudni.
Ez is kérdés, hogy tulajdonképpen Amerika azon kívül, hogy hát stratégiai kapcsolatai révén ugye partnere Izraelnek, mit lép azon kívül az egyik nagyon kemény harci tényezőt, egy anyahajót már odavezérelt a térségbe, de hogy megadja-e például a lehetőséget Izraelnek, hogy azokat a bizonyos bunkerromboló bombákat föl is használja a még meglévő iráni atom létesítmények ellen?
Igen, Trump hatalmas dilemmában van. Nekem úgy tűnt egyébként, hogy, és ezt kommunikálta is, hogy még a múlt héten próbálta lebeszélni a Netanyahut arról, hogy megtámadják Iránt. Ugye folytak az amerikai-iráni nukleáris tárgyalások a Közel-Keleten, és bár úgy tűnt, hogy sehova nem jutnak, és legfeljebb Trump egy olyan megállapodás, vagy egy ahhoz hasonló megállapodást tud csak kicsikarni Irántól, amelyet 2018-ban még ő maga mondott fel Netanyahunak a győzködésére, amelyet 3 évvel korábban még az Obama adminisztráció alatt sikerült tető alá hozni. De az viszont biztosnak tűnik, hogy ugyanakkor tudott arra, hogy Izrael támadni fog, tehát nem akadályozta meg. Az elmúlt napokban viszont, talán látva az izraeli katonai sikereket, és látva Irán valóban megdöbbentő gyengeségét, katonai képességeinek a gyengeségét, és már egyre inkább harciasabbnak tűnik nekem, és hát az a nagy dilemmája, hogy vajon tényleg csatlakozzon-e a háborúhoz, ugye csak az USA rendelkezik ezekkel a bunkerromboló bombákkal, amelyeknek a pusztító képességének a mélysége olyan 60 méter körül mondják, és a legféltettebb iráni nukleáris létesítmények, így Fordó vagy Natanznál az egyik, az akár ennél is mélyebbre van elrejtve a föld alá. Tehát katonai szakértők szerint ennek az elpusztítása sem egyszerű egy ilyen bombával. Nagyon valószínű, hogy 2 bomba kell egymás után ahhoz, hogy olyan mélyre le tudjanak hatolni. A dilemmája Trumpnak az, hogy egyrészt a republikánus párt kemény szárnya arra sarkalná, hogy akkor intézzék el most és mindörökké az iráni fegyverprogramot. Ugyanakkor ott van a maga mozgalom, amely viszont Trump maga is ezt vallja, viszonyog gyakorlatilag ezektől a közel-keleti háborúktól. Trump többször is kifejtette, hogy elege van ezekben az úgynevezett örökös háborúkból, és ugye itt az iraki-afganisztáni beavatkozásokra utalt, és hát nagyon furcsa kettősség van most, hogy ő, aki ezzel kampányolt, most mégiscsak beleugrana egy ilyen háborúba, aminek viszont a következményei beláthatatlanok, mert hogyha Irán mondjuk bosszúból amerikai érdekeltségeket támad, vagy lezárja a Hormuzi szorost, akkor az már a háború kiszélesedéséhez vezet regionális hatalmakat támadhat meg, öbölbeli arab monarchiákat, ami fölhajtaná ugye az olajárát, a világgazdaságnak is nagy kárt okozna. Tehát Trump egyelőre vacilál. Kedden amerikai idő szerint kedden délután tartott egy majdnem másfél órás megbeszélést a Nemzetbiztonsági Tanácsával az elnök, és hát a kiszivárgott hírek szerint nem született egyértelmű döntés, mert maguk a tanácsadók sem voltak egy véleményen. Ugye egyrészt vannak a héják, akik támadnának, és vannak azok, akik inkább elszigetelődnének ettől a konfliktustól, és ez ennek az egyik legnagyobb szószólója maga az alelnök.
Mi történik a moszkvai Teherán tengellyel, hiszen ott is van egy partnerség, ugyan nem expressis verbis katonai és biztonsági, de azért voltak arra utalások, a orosz külügy vezetője meg is fogalmazta, hogy akár erre is vonatkozhat a kétoldalú kapcsolat. Úgy véljük innen, Kelet-Európából, hogy tulajdonképpen Irán veresége, legyen az akár szimbolikus, vagy nagyon is konkrét, az tovább gyengítené Oroszországot. Egyrészt, mert valószínű, hogy nem fog kapni több drónt, vagy nem annyit, amennyit eddig. Másrészt azért mégiscsak egy újabb partner kerül ki a sorból. Szíriát már elvesztették, hát akkor ez nem biztos, hogy jó Putyinnak.
Igen, így van. Tehát ha Irán jelentősen meggyengül, vagy tényleg rezsimváltás történik, akkor Oroszország egy újabb szövetségesét veszíteni el a Közel-Keleten Szíria után.
Kína ugyanígy érezhet egy adott pillanatban, mert egyelőre visszafogottan reagált. Aggodalmát fejezte ki, hát ez diplomáciai nyelvben azt jelenti, hogy igen, törődünk, de igazándiból nem akarunk beleszólni.
Igen, tehát Igen, nézzük először az orosz kérdést. Tehát egyfelől igen, Oroszországnak, Putyinnak nem igazán jó ez. Ahogy te is utaltál rá, ugye Irán drónokkal látja el Oroszországot, amire most neki is szüksége van. Az biztos, hogy Oroszország meg nem tud most Irán segítségére sietni katonai eszközökkel, hiszen ő meg le van kötve az ukrán háborúval. A két ország egyébként stratégiai partneri megállapodást kötött nemrég, amiben viszont nem szerepel olyan klauzula, hogy egymás védelmére kellene, hogy siessenek adott esetben. Hát az orosz állami médiának az a fajta kommunikáció, hogy esetleg Oroszország segítséget nyújt, vagy hogy ez a konfliktus azért jó Oroszországnak, mert hogy megnöveli az olajárat, ami viszont növelheti Oroszország bevételét. Hát ezek az előnyök, én azt gondolom, hogy elhanyagolhatóak abban a szempontból, hogy mekkora hátrány érte Oroszországot azzal, hogy Irán rendkívül módon meggyengül. Kína még kevésbé érintett, mint Oroszország. Igen, szavakban persze, mert Kína a legnagyobb vásárlója az iráni olajnak. Kínát abból a szempontból érheti kár, hogyha a háború során az iráni olajtermelő kapacitás csökken, vagy az export lehetőség nullázódik le mondjuk a háború miatt. De a szép szavakon túl Kína nem fog Irán segítségére sietni, és egyébként ezt maguk az irániak is jól tudják, ez történelmi tapasztalat számukra, hogy sem az orosz, sem a kínai viszonylat soha nem jelentett Irán számára olyan segítséget, amelyre igazán a nagy bajban számítani lehetett volna. Irán mindig is úgy érezte, hogy egyedül áll a térségben.
Na most, hogyha ez a történet végül is egy izraeli fölénnyel, maradjunk ennyiben, zárul első szakaszában, ez hogyan hat ki a térség politikai erőviszonyaira? Nincs egy ilyen kódolt rizikó benne, hogy akkor van egy agresszivitásra ráállt Izrael, aki leuralja a zónát, de akit már alig lehet féken tartani, és ez főleg az amerikaiaknak egy feladvány, de egyáltalán mennyire érzed azt, hogy ebben lehet egyfajta bizonytalansági faktor?
Hát Izraelnek az a legfontosabb a gázai, tehát 2023. október 7-e után, amikor ugye nagyon rendkívüli módon megrendült Izrael biztonsága, hogy Izraelnek az a célkitűzése, hogy ezt a fenyegetést egyszer is mindenkorra megszüntesse. Többször elmondták izraeli vezetők és szakértők, hogy annak már semmi értelme, hogy egy újabb olyan tűzszünetet kötnek, hogy aztán csak visszaszámlálás kezdődjön egy következő háborúra, akár a Hamásszal, akár a Hezbollahkal. És ugye Irán ennek a két szervezetnek a támogatója volt mindenképpen fegyver, pénz és ideológia szempontjából. Tehát Izrael Irán meggyengítésével, a nukleáris és a rakéta kapacitása kiiktatásával gyakorlatilag a saját biztonságát és elrettentő erejét állítja helyre. Azt nem gondolnám, hogy utána egy izraeli hegemónia jönne létre a Közel-Keleten. Izrael erre szerintem nem is törekszik. Hiszen ott vannak az öbölbeli arab olajmonarchiák, amelyekkel inkább üzletelni szeretne, jó kapcsolatokat fenntartani. Ugye az Ábrahám megállapodások keretében Bahreinnel és az emírségekkel gyakorlatilag diplomáciai megállapodást kötött, és küszöbön volt valamiféle megállapodás is Szaúd-Arábiával, amelyet pont a Hamász támadása ásott alá. Úgy tűnik, hogy Libanonban a Hezbollah annyira meggyengült, hogy komolyan megnőtt az esélye annak, hogy demilitarizálják a szervezetet. Szíria ugye nagy kérdője, hogy majd milyen irányt vesz ez az iszlamista gyökerű új kormányzat, amellyel viszont ugye Amerika most egyre jobb viszonyt próbál ápolni, mert Amerika szankciókat oldott fel, hogy az új szíriai kormány valahogy talpra álljon. Tehát a nagy kérdés az, hogy Iránban mi történik. Ha túléli a rendszer ezt a háborút, akkor középtávon Izrael biztonsága ugyan biztosított, de hogy a hosszabb távon nem kezd el újra fegyverkezni, az egy nagy kérdés. Ha viszont rendszerváltás lesz Iránban, akkor egy teljesen új helyzet áll elő. Ugye nem lehet tudni, hogy ez milyen irányfordulatot vesz Iránban, hogy vagy csak egy elit csere történik, vagy teljesen megbukik a teokratikus rezsim, és hogy az iráni ellenzék aki az otthoni, illetve a külföldön, diaszporában élő ellenzékiek, hogy tudnak együttműködni, ugye hát ez még majd csak a jövő zenéje.
Na, hogyha most azt nézzük, hogy meddig tart, vagy hogyan folytatódhat ez a konfliktus, és óhatatlanul több kommentátor is ugye párhuzamba állította az orosz-ukrán háborúval, akkor érdemes-e ilyen paraméterekben értelmezni az elmúlt 4-5 nap történéseit, hogy elindult ez az eszkaláció, másként alakult, hiszen Izraelnek sikerült légtér uralmat biztosítania, viszont figyelmeztetnek egyesek, akik ugye követik a felszereltséget, hogy amennyiben kifárad az iráni arzenál, tehát nem lesz elég rakéta, illetve nem lesz elég izraeli elhárító löveg, akkor hát patthelyzet veszélye vagy esélye áll fenn.
Igen, ugye történelmi tapasztalat az, hogy a levegőből azért nem lehet katonai győzelmet aratni, rendszerváltást előidézni, meg talán még kevésbé. Hogyha az iráni, ha nem születik diplomáciai megállapodás, akkor valóban létrejön egy ilyen patthelyzet, létrejöhet egy alacsonyabb intenzitású légi csatározás, illetve nem zárható ki az, hogy Irán szövetségesei terrortámadásokat hajtanak végre izraeli, amerikai, nyugati érdekeltségek ellen a közel-keleti térségben, de nem csak ott, hanem akár Európában is. Ez esetben igen, egy ilyen nagyon furcsa, de abszolút nem kedvező állapot állhat be. A másik verzió, ugye, hogy esetleg megbukik az iráni rezsim, és hát ott meg az a kérdőjel, hogy vajon egy új rendszer hogyan viszonyulna Izraelhez. Ugye voltak olyan elemzői vélemények, hogy az iráni közvélemény attól még, hogy elítéli, illetve már nem támogatja a jelenlegi teokratikus kormányt, egyáltalán nem biztos, hogy szimpatizál Izraellel szemben. Inkább a palesztinokkal szimpatizál, a palesztinok szenvedései, a palesztinok sorsa sokkal inkább megfogja őket. Tehát nem biztos, hogy egy új iráni kormány Izrael-barát kormány lesz. Elképzelhető ugyanakkor valamiféle együttműködés, vagy akár diplomáciai kapcsolat is akár. Ugye ez azért érdekes, csak már a sakk, viszont kimondottan a sakk rendszere, amelyet még Khomeini ajatollah és ugye az iszlamista forradalom döntött meg 1979-ben, az kimondottan az USA-nak és Izraelnek a szövetségese volt.
De azt már nem lehet, vagy legalábbis ennyi idő után úgy visszahozni azt a rezsimet, vagy rendszert, vagy berendezkedést, mert gondolom, hogy annyi esztendő után egyrészt az exilium eltávolodott, nincsenek már meg azok az élő kapcsolatok, meg hát, vagy gyanítom, hogy az iráni társadalomban sincs meg az a reflex, most maximum ilyen nagyapa korabeli generáció nosztalgizálhat.
Az a kérdés, ugye rendkívül fiatal az iráni társadalom, tanult, nagyon sokan egyetemet végeztek. Igen, az a kérdés, hogy vajon ez a társadalom, amelynek a nagy része egyébként a 79-es forradalom után született, hogy mit szeretne? Szeretné visszaállítani a monarchiát? Én nem hiszem, hogy a monarchia visszaállításának komoly támogatottsága lenne. Nyilván vannak royalisták is, de azt gondolom, hogy sokkal inkább egy olyan köztársaságot szeretnének, egy olyan parlamenti demokráciát, ahol szabadon lehet választani, és ahol a vallás visszaszorul, és nem pedig politikai irányító szerepet vállal. Tehát amikor arról beszélünk, hogy vajon mennyire sikerül az iráni népnek egységesen fellépnie adott esetben, akkor ezek az erők is, illetve ezeknek a támogatottsága is érdekes és szóba kerül. És hát ugye a legfontosabb kérdés az, hogy Iránnak a gazdasága hogy tud majd talpra állni. Mert az infláció elképesztően magas, a fizetőeszköz szinte történelmi mélypontra süllyedt most a háború során, és hát a gazdaság a szankciók miatt is nagyon-nagyon-nagyon gyenge.
Keresztes Imrek, köszönöm a mostani jelenlétedet a tetőteraszon. Reménykedjünk, hogy valahogy dűlőre fognak jutni, akár úgy, hogy közvetítők is a békét vagy a fegyvernyugvást legalább elősegítik majd az izraeli-iráni konfliktusban. Nem egyébért, mert tulajdonképpen ennek a történetnek a hullámverése akár minket is elérhet az üzemanyagárak szintjén. Tehát minimum ezért izgalmas, érdekes és bennünket is foglalkoztató téma. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.